Kedves paptestvérek, kedves nővérek, miniszteri biztos úr, polgármester asszony, kedves testvéreim! Hálát adunk ezért a gyönyörűen megújult templomért. Hálát adunk azért, hogy Isten, aki alkotta a világ mindenséget, s teremtett, megálmodott mindannyiunkat, aki elindította az életünk útját, Isten itt akar lakni az emberek között. Az emberi házak között ott van a templom égbe mutató tornya. És addig tudunk emberhez méltó életet élni a magunk házaiban, amíg ismerjük ezt az égbe mutató irányt, amíg tudjuk a lelkünket, a családjainkat, a gyermekek szívét, az idősek életét megnyitni az ég felé, és engedni, hogy odaföntről Isten kegyelme töltsön be minket. Hálát adunk ezért a gyönyörűen megújult templomért. Hálát adunk, hogy a templomból forrás fakad, így mondja a Biblia, amely életet ad a világnak, életet ad az egyes emberek életének, a családoknak, és életet ad a világnak, a nemzeteknek. A mai evangéliumban az ellenség szeretetéről hallottunk. Jézus nem arra tanít ezzel az evangéliummal, hogy még a rosszat is mondjuk jónak, a feketét is fehérnek, mindenre kedvesen mosolyogjunk. Nem erre tanít az evangélium. Egy helyen a szeretet himnuszban azt is olvassuk, a szeretet nem örül a gonoszságnak. Örömét az igazság győzelmében leli. Nem is arra tanít az evangélium, hogy mindent mindig söpörjünk szőnyeg alá. Soha ne szóljunk, mindent nyeljünk le. Egy helyen Jézus azt mondja, ha a felebarátod vét ellened, fedd meg, és ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Nem azt mondja, hogy nyeld le. Azt mondja, fedd meg, szólj neki. Néha könnyebb eltusolni, néha nehezebb őszintén, szeretettel, de bátran megmondani. Nem is arra tanít az evangélium, hogy nem szabadna önmagunkat néha nemtelen támadásoktól megvédeni. Jézus egyszer azt mondja, az emberekkel szemben legyetek óvatosak, legyetek szelidek, mint a galambok, de ravaszak, mint a kígyók. Vagyis szabad a lelkünk legbensőbb szentélyét védenünk minden olyan szó és cselekedet elől, amelyik nem építeni akar minket, hanem pusztítani. A szívünk legbelsőbb szentélyébe csak azt kell beengednünk, aki ismer és szeret. Mit tanít akkor Jézus az ellenség szeretet parancsával? Azt tanítja, hogy a szívünkben soha ne legyen helye a rossz akaratnak senki iránt. Mindenkinek egész életünk folyamán a javán munkálkodjunk, még annak is, aki bánt. Azt kívánjuk neki, hogy lássa be a tévedését, találja meg a helyes utat, soha ne gyűlöljünk. Ne legyen a szívünkben kicsinyes ítélkezés, pletyka, rossz indulat, háta mögött beszélés. Mindenkinek mindig a javát akarjuk és építsük. A gyűlölet, a rossz indulat, a pletyka olyan, mint egy mérgező növény. Ha engedjük, hogy a szívünkben gyökeret verjen, akkor lassan mindent, ami szép az életünkben, azt elpusztítja. A Biblia arra tanít, hogy Isten szeretet, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete, és mi emberek arra születünk, hogy szeressünk. Ha nem találunk rá erre az útra, ha az önzés, a keserűség útját járjuk, akkor a szívünk lassanként megfagy, megkövesedik, megkeseredik. Jézus a szeretet útjára tanítja a világot. Egy kis tanmese szerint volt egy nagyon gazdag és nagyon erős szamuráj, aki Bármit, amit szét akart vágni a kardjával, egy csapással ketté tudta vágni. Mindenki rettegett tőle. És találkozott egy öreg, vékony szerzetessel. Ahogyan egymás közelébe értek, szerzetes arcán semmi félelem nem volt, szamuráj meg is kérdezte, hogy nem félsz tőlem? Én vagyok itt a környékben a legerősebb ember. Mire a szerzetes azt mondta, annyira erős vagy, ezt a hatalmas fa ágat, amely vastagabb volt, mint egy embernek a lába, egyetlen suhintással vágd le. Szamuráj neki gyűrközött, és valóban egy suhintással az egész fa ágat levágta a hatalmas fának a törzséről. Mire a szerzetes mosolygott, és azt mondta, ha olyan nagyon-nagyon erős vagy, akkor ezt a fa ágat, amit levágtál, most illesz vissza a helyére, úgyhogy újra leveleket hajtson, virágozzon, termést hozzon. Mire a szamuráj azt mondta, az lehetetlen. Az igazi erő nem az erőszak, nem a kiabálás, nem a veszekedés, nem a nagyképűség. Veszekedni, kiabálni könnyű. Egy családot békességben megőrizni, szeretetben, boldogságban megőrizni nehéz. Egy embert egy életen át szeretni és boldoggá tenni nehéz. Az igazi erő ebben van. Az igazi erő nem az erőszak. Az igazi erő abban van, aki például egy országot meg tud őrizni békességben. Tiszteletben tudja tartani minden nemzeti kisebbségnek a jogait. Igazságban kormányozza a népét, harmóniában. Az igazi erő ehhez kell. Az igazi bölcsesség ehhez kell. Az ellenség szeretet, amire Jézus tanít, nem gyöngeség. A megbocsátás nem gyöngeség, hanem titokzatos, hatalmas erő, ami újjá tudná teremteni a világot. Ez a titok árad a templomainkból, a szeretet forrása, az igazság forrása és fénye. Ehhez jövünk újra és újra, hétről hétre, szentmisére, illetőleg a szentségek forrásaihoz. Talán sokan ismerjük Szent Rita életét. Neki kislányként a nagy vágya az volt, hogy nővér lehessen, egészen Istennek adja az életét. Sajnos a szülei abszolút nem törődtek ezzel. Rákényszerítettek egy olyan házasságot, amihez neki semmi vágya, kedve nem volt. Egy erőszakos, rosszindulatú férfi mellé adták feleségül. A férfi újra és újra bántalmazta. Rengetegszer megcsalta. Rita majdnem belehalt a fájdalomba. A házasság elején egyetlen kérése volt a férjéhez, hogy minden nap elmehessen a templomba. Ő így tudott túlélni. Ezek az egy órák voltak neki az életmentő erőforrásai, megnyugvásai. Azt kérte a templomban, hogy képes legyen elviselni a férjét. De aztán, ahogy teltek az évek, Szent Rita rájött arra, hogy ez kevés. Kevés az, hogy elviselje. Ő arra tett fogadalmat az oltár előtt, hogy szeretni fogja. Ahogyan a pap kérdezi, ígéred-e, hogy jövendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ titeket egymástól. Ezt ígérte, hogy szeretni fogja. És Rita egy óriási elhatározást tett, ezt a férfit, akitől ő nem sok jót kapott az életben. Elhatározta, hogy hősiesen megpróbálja szeretni, ami benne szerethető. Lassanként a férfi ezen teljesen megrendült, hogy ez az asszony, akinek ennyi fájdalmat okoztam, képes hozzám jó lenni, képes kedves lenni, képes nekem adni. 20 év házasság alatt ez a férfi teljesen átformálódott, megszelidült. Ritának a nagy szíve, amelyet újra és újra a templom töltött meg, békességgel, megbocsátással. Ez a szív csodákat művelt. A templomból Isten ereje árad, az ő békessége. Kedves testvérek, mennyire fontos lenne ehhez a forráshoz idehozni a gyermekeket és az unokákat, hogy megismerjék azt a titokzatos valakit, aki őket alkotta, megálmodta, akitől a létük forrásozik és ered, akihez majd a halál kapuján át haza fognak térni, aki tenyerén tartja az életüket, jobban ismeri őket, mint a szüleik, mint a nagyszüleik, jobban szereti őket, mint a szüleik és a nagyszüleik. Életét adta értük a kereszten. Mennyire fontos lenne a gyermeket oda vezetni az élő Istenhez. Egy emberi szívet semmi földi dolog egészen betölteni nem tud. A szívünket csak odaföntről lehet teljesen betölteni. Egy gyermeknek a legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő vagy a nagyszülő soha nem fog tudni a gyermek szívében és életében elérni, azt az Isten meg tudná tenni. Ő formálja a gyermeki szívet, alakítja, betölti, lendületet ad neki. Egy szülő nagyon hamar el kell, hogy majd engedje a gyermekei kezét. A gyermek életének a nagy drámáit, nagy fájdalmait nem tudja helyettük hordozni. Nem tudja helyettük megoldani. A legnagyobb kincs, amit a szülő a gyermekének adhat, ha szívébe elülteti az élő Isten jelenlétét, aki mindig vele lesz, aki soha nem hagyja el, átsegíti őt a mélypontokon. Tudjuk-e idehozni Isten közelébe a gyermekeket, unokákat? Engedni, hogy ő formálja a szívüket, az életüket. Akkor még, amikor egy gyermek lelke alakítható, nyitott és tiszta, amikor még van esély, hogy ezt a kincset átadjuk, tudták-e a szülők, a nagyszülők átadni ezt a legfontosabb kincset? A templomból forrás fakad. Ez a forrás adhatna életet a világnak. Ha gondolunk erre a rettenetes háborúra, a hulló bombákra, az ágyudörgésre, rengeteg emberre, aki elveszíti az otthonát és menekül százezer és millió számra. Ha gondolunk erre a szörnyű földi pokolra, akkor azt gondolom, hogy az is eszünkbe kellene, hogy jusson, hogy mi ennek a szörnyűségnek a gyökérzete, az oka, hogyan jutottunk idáig. Rengeteg emberi bűn rejtőzik egy ilyen szörnyű történelmi katasztrófa mögött. Ott van mögötte talán a sok-sok évtizedes kommunista diktatúra, amik az emberek szívéből kiölte a hitet, elvette a létük értelmét, a végső célt, hogy tudják azt, hogy honnan vagyok, és miért vagyok. És nagyon-nagyon sok embert a káromkodás, az alkohol és a bűn útjainak rabjává tett Ukrajnában is, Oroszországban is. Ott van ez a sok-sok fájdalmas esztendő, ami két népnek, az ukrán és az orosz népnek is a szívéből nagyon-nagyon sok kincset elvett, elrabolt. Ez valaha két nagyon vallásos nép volt. Mostanra ebből alig-alig maradt valami. Kevés helyén a földünknek volt annyi válás, és annyi abortusz, annyi belülről kiüresedett élet. De ott van, emögött a háború mögött, az a rettenetes éhínség az 1930-as években, ahol körülbelül 6-7 millió ukrán halt éhen, szándékosan keltett és létrehozott, kiprovokált éhínség, emberek millióinak az életét követelte akkoriban. Ott van a sztálini diktatúrának a rettenete, ahol több mint 1 millió embert vittek el Ukrajnából, a haláltáborokba. Rengeteg bűnnek az eredménye, az, amit látunk. Ott van benne annak a hiánya, amit az egyházunk igazságosságnak nevez. Az egyházunk azt tanítja, hogy tartós béke csak igazságosságra tud épülni. Arra, hogyha a nemzetek és az emberek egymás jogait tiszteletben tartják, akkor, hogyha a határokat igazságosan húzzák meg, az etnikai határok szerint, nem önkényesen, akkor, hogyha a nemzetek tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek jogait, a jogot az anyanyelvhez, a kultúrához, a nevelés, az oktatás önállóságához, igazi békesség csak az igazságra tud épülni. A templomainkból élet árad, igazság és szeretet. Ez a forrás tudna életet adni a világnak. Második világháborúban egy német fiatalember, József Schulz került a akkor még létező Jugoszlávia területére. És egyik napon odajött a német katonatiszt, 8 embert választott ki a sok-sok német katona közül, mondta, hogy kövessék őt. Nem tudták, hogy mi lesz a dolguk. Csak ahogyan közeledtek egy kicsi dombhoz, akkor vették észre, hogy 8 embert állítottak oda ki, 5 férfit és 3 nőt, és ők egy kivégző osztag lesznek. A tiszt már kiáltotta is, cél, mire hallották, hogy József Schulz eldobta a fegyverét, és lassan elindult a kivégzendő 8 ember felé. A tiszt ordított utána, hogy álljon meg, forduljon meg, de József Schulz nem hallgatott rá. Ahogy odaért, megfordult, megfogta a kivégzendő emberek kezét, bátran békességgel nézett szembe a fegyverekkel. Inkább vállalta a halált, mint hogy gyilkossá váljon. A templomból békesség árad, igazság árad. Ehhez a forráshoz szeretnénk jönni újra és újra. Erre a forrásra van égetően szüksége az emberiségnek, az igazság és a szeretet forrására, egymás tiszteletben tartásának, a világos belátására, arra, hogy a nemzetek jogait, a kisebbségek jogait, az emberi szemét és a családot minden állam és minden nemzet védje, ápolja és őrizze. Hálát adunk ezért a megújult templomért, és imádkozunk azért, hogy Vashosszú faluból minél több családi otthonnak az ajtaja a vasárnapi mise idején kinyíljon. Házaspárok, gyerekek, nagymamák, nagypapák elinduljanak a forráshoz, és merítsenek belőle.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.